Mindenkinek megmondta.
Hare Krishna. Szép estét kívánok mindenkinek, és sok szeretettel köszöntöm a vendégeinket, és természetesen két beszélgető partnerünket. A tavaszi fél év vallási párbeszéd sorozata elérkezett az utolsó alkalomhoz, és a Isten, lélek, illetve az anyagi világ után ma az a nagyon izgalmas kérdéssel fogunk foglalkozni, hogy mi az emberi létezés célja. Ez egy olyan téma, ami azt hiszem, hogy mindenkit nagyon komolyan érint és érdekelhet. A mai két beszélgetőtársunk, először is Köves Lomó, rabbi, illetve Srila Sivaramaszvámi Maharádzs, vezető lelkész. Röviden bemutatnám őket. Köves Lomó úr, ortodox rabbi, a Magyarországi Zsidó Hitközösségek Szövetségének közövetsége alternatívájának szánt, attól független, egységes Magyarországi Izraelite Hitközség egyik alapítója, vezetője, az Óbudai Zsinagóga rabbia. 1993 és 2003 között tanulmányokat folytatott az izraeli Tom Chait Minim, a pittsburghi Adshelt Mimim Yeshiva High School, a francia Institut Supérieur d'Etudes Rabbiniques et Talmudiques és a New Yorki Central Lubavitch Yeshiva Talmud és Rabbi iskolában. 2003-ban avatták rabbivá. Hazatérve folytatta világi egyetemi tanulmányait, történelmet hallgatott a Debreceni Egyetemen, majd ugyanitt doktori fokozatot szerzett 2007-ben magyar zsidó történelem témában. 2012. május 2-án a Magyar Honvédség tábori főrabbiává nevezték ki. Kérem, hogy tapsal köszöntsük, légy szerint. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Másik beszélgető partnerünk, aki a Krisna tudat és a Vaisnava filozófiát és teológiát képviseli, Srila Sivaramaszvámi Maharádzs. Maharádzs Budapesten született, majd 1956-ban szülei Kanadába emigráltak, így iskoláit ott végezte. 1973-ban lett a Krisna tudat nemzetközi szervezetének, az ISKCON-nak alapító lelki tanítómestere. Az Észi Bhaktivedanta Swami Prabhupádnak a tanítványa, majd 1979-ben a lemondott szerzetesi rendbe lépett. Jelenleg az ISKCON nemzetközi irányító testületének tagja. Magyarországon, Angliában és Indiában több mint 600 tanítványa él. Több filozófiai és teológiai tárgyú könyve jelent meg magyar és angol nyelven. A magyarországi Krisna tudatú hívők közösségét 1987 óta vezeti. Kérlek, hogy őket tapsolva köszöntjük. A beszélgetés menete a szokásos módon fog lezajlani. Hosszan nem is húznám az időt, hiszen ezt már a hallgatóink többsége jól tudja. Először a két partnerünk fog a témákról, a résztémákról kifejteni a zsidó, illetve a Gaudiya Vaisnava hagyomány véleményét, majd reagálnak egymásra 5-5 percben, utána pedig egy kötetlen beszélgetésben fejtjük ki, illetve mondják el, hogy mik a közös, illetve az eltérő pontok. Ezután kicsit rendhagyó módon a közönséghez fordulunk, rövid kérdésekkel. Ha vannak kérdések, fel lehet tenni, ha nem, akkor nyugodtan várjanak az a beszélgetés végéig. És a második kérdéscsoportot ugyanebben a logika szerint fogjuk megtárgyalni. Tehát emlékeztetőül, hogy a mai témánk az emberi létezés célja. És ennek az első altémája az emberi élet különlegessége, értelme és célja. Először tehát Köves Lomóhoz fordulok, hogy ezt, amennyiben 5 percben lehet, foglalja össze a zsidó teológia szempontjából.
Köszönöm szépen a meghívást és ezt a nagyon kedves fogadtatást. Ketyeg az órám, úgyhogy már nincs is 5 percem, amíg megköszöntem ezt. Ugye hát az emberi létezés célját 5 percben elmondani, az egyrészt nem tűnik egy könnyű feladatnak, a másik oldal, amit az ember nem tud 5 percben elmondani, azt valószínűleg egy óra alatt sem tudja megtenni. Úgyhogy gondolkoztam, így készülve erre a mai alkalomra, hogy mik azok a főbb támpontok, vagy lényeges bázispontok, amiket érdemes lenne kiemelni a zsidó filozófiából, a zsidó vallástudományból, ami erre a kérdésre, ennek a kérdésnek a kapcsán. És az első talán az az, hogy az emberi élet célját, azt nem lehet, emberi élet céljának a kérdését nyilvánvalóan nem lehet különválasztani a világ létezésének, és egyáltalán létezés, a teremtett létezésnek a céljától. És itt van talán az első és legfontosabb kijelentés már ebben az állításban, hogy a zsidó vallás tanítása szerint a létezés egy teremtett, egy céltudatosan teremtett létezés, amit a végtelen transzcendens létezés előzött meg, de a véges létezés, amit mi ismerünk, tulajdonképpen minden általunk közvetlenül tapasztalható, érzékszerveinkkel tapasztalható véges létezés, az egy céllal teremtett létezés. És így aztán az ember ennek a létezésnek egy nagyon fontos szereplője, a zsidó vallás tanítása szerint tulajdonképpen a legfontosabb szereplője, és előfeltétele, mármint előfeltétele annak, hogy az egész létezés célja teljesüljön. Így tehát akkor azt mondhatjuk, hogy az ember célját, az emberi létezés célját nem választhatjuk külön az egész világ létezésének, és tulajdonképpen nem csak a világ, az egész univerzum és az egész fizikai létezés általunk érzékeltő létezés céljától. Hogy mi ez a cél, ezzel kapcsolatban a zsidó filozófián belül is viszonylag sok válasz van, és ezek a válaszok nem egymást anulálva, vagy egymással vitatkozva jelennek meg a zsidó vallástudományban, hanem talán egymást kiegészítve, vagy különböző szintekre emelve magát a kérdésfelvetést és a válaszadást. Most megpróbálnám ezt nyilván a hátrálevő 3,5 percben, 2,5-ben csak a leglényegesebbre koncentrálni, és ez pedig abból a kérdésből indul ki, hogy az ember azt tapasztalja, hogy az egyik oldalról az ellentmondással szembesül, hogy az egyik oldalról minden, amit maga körül lát és érzékel, a születése pillanatától fogva, azzal az előfeltétellel létezik, hogy valahonnan van. Ez minden létezésnek a definíciójában benne van, hogy valahonnan van, és így aztán az ember előbb-utóbb ebből a felvetésből el tud oda jutni, hogy van valami, amitől ez az egész van. Ez az egyik oldalról egy nagyon logikus levezetése az Isten létének. A másik oldalról viszont szomorúan tapasztalja az ember, hogy ez az Isten, vagy ez a valamilyen megfoghatatlan, abszolút, mindennek abszolút oka, ez nem érezhető ebben a létezésben, ez csak logikai úton levezethető, de érzékszervekkel nem kitapintható, nem látható, nem megfogható, és így tovább. És innen fölmerül az a filozófiai kérdés, hogy ha valóban ez a valami, ez a megfoghatatlan valami minket megteremtett és létrehozott, akkor miért csinálta ezt úgy, hogy ő viszont egyáltalán nem érezhető ebben a létezésben fizikai érzékszervekkel? Nem lett volna egyszerűbb a számára, hogyha azért itt-ott megmutatja önmagát. Most annak ellenére, hogy a Biblia, hogy a zsidó vallás, amit ezt Tórának nevezi, ezért tesz említést bizonyos olyan csodákról, vagy olyan jelenésekről, ahol Isten megmutatja önmagát, de azért halandó emberekként ezt nem szoktuk. Ezt a Bibliában olvassuk, de a mindennapokban nem tapasztaljuk, és a zsidó vallás tanítása szerint ezek egyszeri alkalmak voltak. Most ami választ röviden ad erre a zsidó tanítás, az az, hogy Isten szándékosan rejtőzködik el a teremtésben, és ahogy Dávid király a Zsoltárokban fogalmaz, te vagy Isten a rejtőzködő Isten. Isten szándékosan rejtőzködik el a létezésben, ugyanis az egész teremtésnek, az egész léteztetésnek az a célja, hogy Isten létrehozott valamit, a végtelen, mindent kitöltő Isten létrehozott valamit, amiben ő önkorlátozta magát, és nem érezhető, és beleteremtette az embert, aki a szabad akaratával mégis megtalálja ezt a végtelent, mégis megtalálja a végtelen Istent, tehát ezzel jön létre tulajdonképpen, ezzel teljesül ki az abszolút végtelen, hogy a végtelen önkorlátozza magát azáltal, hogy a végesben nem érezhető, és a végesben mégis van egy szereplő, aki ezt a végtelent feltárja, és érezhetővé teszi a saját szabad akarat által. És mivel lejárt az 5 percünk, ezért csak nagyon röviden, itt jutunk el a másik alaptételhez, ami nagyon fontos a zsidó vallás tanítása szerint, ez tehát a szabad akarat, ugyanis ez, amit az előbb elmondtam, csak akkor teljesülhet, ha létezik szabad akarat. Nagyon sok olyan vallás van, amelyik azt tanítja, hogy minden előről elrendeltetett. A zsidó vallás tanítása ugyan elfogadja az elrendeltetés kérdését, de ezzel együtt azt is tanítja, hogy az embernek szabad akarata van jó és rossz között választani, és éppen az a belső lelkiismereti veleszületett morális késztetés, ami az embert rávezeti arra, hogy mindig rávezeti, vagy legalább készteti arra, hogy a jót válassza, még akkor is, hogyha ez a saját egójával, a saját személyes érdekeivel szembe megy, ez az, ami azt az abszolút értéket képviseli, ami által ez a végtelen felelhető a végesben. Hát nagyon röviden, 5 percben ennyit mondanék erről.
Nagyon szépen köszönöm. Akkor most Sivaram Szvájma Maharáshoz fordulok, hogy ő is 5-6 percben foglalja össze az emberi lét különlegességét.
Rükösre, nagyon hasonló a védikus kifejezés ugyanerre a válaszolni, ugyanerre a kérdésre. A védikus szentírás kezdődik el avval az aforizmusval, hogy a tátva brahma jignasa. Ez a szó ataha jelenti, hogy most, és most jelenti, hogy most, hogy itt vagyunk, mint emberek, mint emberi formával. Van a brahma jignasa, vagy van a lehetőség keresni, kutatni, kíváncsi lenni a igazság után, vagy az abszolút igazság után. Honnét jött minden, miért vagyunk itt, és ez a kötelessége mindegyik fejlett vagy tudatos élő lényeknek. Szóval amikor a védikus szentírás kijelenti ezt a dolgot, ugyanakkor kijelenti egy különleges lehetőség, ami van az embereknek, ami más élőlények, mint a állatok, a fák, madaraknak nincs, hogy önökik van egy fejlett tudat, hogy nem csak tudják felvetni ezt a kérdést, hogy miért létezek és honnét jöttem, de ugyanakkor kutatják a választ arra, és persze a válasz az a Szentíráson át jön, és ugyanakkor, amikor a Szentírást tanulmányozzák, akkor abban meg is tanulják a válasz. És a válasz az, hogy igen, létezik egy teremtő, aki ezekkel az érzékekkel, ezekkel a szemmel, vagy anyagi érzékek, amik nekünk van, ezzel nem, közvetlenül nem tapasztalható, de ugyanakkor tudjuk értelmezni, hogy hát de másképp honnét jött minden, hogyha nincs egy teremtő. De, és lehet, hogy itt valamennyire egy különbség van, legalább amíg ennyire értettem, hogy még ha anyagi érzékekkel nem tapasztalható Isten ebbe a világba, de ugyanakkor, ugyanúgy, mint ahogy ő megnyilvánította ezt a világot, tudja megnyilvánítani önmagát is, azok, akiknek van az a megfelelő tudat, az a megfelelő tiszta tudat, az a megfelelő alázat és tisztaság, akik teljesen átadták önmagukat Istenhez, hogy akkor ők tudják őt személyesen látni, vagy tapasztalni. Ez se egy mindennapi ügy, és nem egy ügy, ami szükségesen történik a nyilvánosságban, de ugyanakkor ez a joga mindegyik élőlénynek, mert végre, ha végtelenül hatalmas Isten, és korlátlan, akkor ő még tudja nyilvánítani magát a korlátozott élet léteknek, mind önmagunk. Szóval ez az igazi értelme a életnek és a világnak, az a féle szaporodás, nehéz dolgozás, fenntartani önmagunkat, amit már úgyis mindegyik más élőlény csinál, ez semmi különlegesség. És sajnos ugye erről szól a mai materialisztikus világ, ez a dolog van hangsúlyozva, és azért látjuk, hogy nagyon ritkán, ha egyáltalán feljön ez a kérdés valamilyenféle egyetembe, hogy hát most ki vagyok, most miért vagyunk itt? Inkább már mindenki kezdődik avval a válaszsal, már úgy is vagyunk nevelve, hogy ti arra vagytok itt, hogy kapjatok valami eredményt ebbe a rövid időbe, mielőtt meghaltok. És a siker nem azon van meghatározva, nem úgy van alapozva, hogy mi vagy, hanem hogy ki vagy, nem hogy milyen minőségű ember vagy, és hogy megtalálja valaki a választ életnek a kérdéseire, hanem hogy mi nagyon temporary,
átmeneti.
Nagyon mennyi átmeneti dolgot tudtunk ebbe a 30-40-50 évbe összehalmozni, amíg meg persze mind el fogjuk veszteni. Szóval Brahma Jignyasa, keresni a valóságot, az igazságot, az abszolút igazságot, és nem lenni eltérve azok a mámorító dolgok, amit ugyanakkor így tud ajánlni a világ, amikor mi meg a nem megfelelő tudatban vagyunk.
Köszönöm szépen. Mind a ketten példáson tartjátok az időt. Akkor Slomo, hozzád fordulnék, hogy hasonlóságok, különbözőségek, mit emelnél ki?
Hát nagyon nehezen tudnék én most hitelesen hasonlítgatni, így 2-5 perc után. De az egy pár dolgot kiemelnék, amit feltételezek, hogy esetleg különbözőség, vagy akár hasonlóság. Itt ugye elhangzott az, és talán induljunk ki magából ennek a hasonlóság. Hány percen van, csak még már erre is öt jön. Nagyon katonásan tartjátok itt a dolgokat. Tehát, mint tábori rabbi, ezt megértem. Szóval ugye a hasonlóság kérdése az ilyen típusú beszélgetéseknél az mindig nagyon érdekes, mert én mindig azt gondolom, hogy itt az alapvető hasonlóság a különböző vallások vagy vallások képviselőinek beszélgetésében az a vágy arra, hogy az igazságot megtaláljuk. De egyáltalán nem gondolom, hogy az igazság különbözőféle elképzeléseiben feltétlenül kell, hogy legyen hasonlóság. És ezt mindig fontosnak tartom hangsúlyozni, mert szerintem ezek a beszélgetések attól izgalmasak, hogyha a különbözőségeket próbáljuk meg kiemelni. Legyen ez most egy apró provokáció a részemről. Most ugye szóba került itt a kutatás, az, hogy kutassuk az igazságot, és az embernek az a célja, hogy kutasson. A zsidó vallás is azt mondja, hogy tulajdonképpen az ember születésénél fogva, és ehhez talán nem is kell vallási tanítás, ezt mindannyian tapasztaljuk, hogy születésünknél fogva kíváncsi lények vagyunk, akik kutatjuk az igazságot, és van bennünk egy olyan belső lelkiismeret, egy olyan belső, nevezhetjük ezt léleknek, vagy lelkünk hangjának, ami különösen még gyerekkorunkban velünk van, aztán egyre inkább háttérbe szorul, de az egy olyan tiszta naivitás, amivel keressük az igazságot. A zsidó vallás nagyon érdekesen azt tanítja, hogy az igazságot lehet keresni, de már csak logikai úton is, mivel itt a végtelen az, ami az igazság, ezért azt megtalálni csak kinyilatkoztatás által lehet. És ezért tesz nagy hangsúlyt a zsidó vallás a kinyilatkoztatásra, ami ugye a Tórában, a Bibliában leírtan ugye a 10 parancsolattal kezdődik, amely azt mondja, hogy ha nem lett volna kinyilatkoztatás, úgymond Isten, ez a transzcendens valami, ez nem jelenik meg az ember számára, akkor az ember nem tudta volna kitalálni, hogy ez a valami, ez az Isten, ez mit akar. Ugye a példa, amit ezt föl szoktunk hozni, az amikor a Nobel-díjas fizikus bemegy az óvodások közé, és azért a különbség az óvodások és a Nobel-díjas fizikus között az óriási, de mégsem végtelen, úgymond, mint egy véges emberi elme és a végtelen között. Mégis, amikor bemegy még egy tudós és az óvodás esetében is, ha az óvodás megpróbálna kitalálni, hogy a tudósnak mire van szüksége, mit szeretne, hogy képzeli a világ igazságát, akkor valószínűleg erre magától nem jönne rá. Ő megvan a matchboxok és a homokozók világában, és ez egy egészen más dimenzió, mint a Nobel-díjas tudósnak a világ. És ezért nagyon fontos a kinyilatkoztatás, hogy a tudós elmondja, hogy ő az egyetlen, a végtelen az, aki a végtelen és véges közötti végtelen szakadékot át tudja hidalni. Ez egy fontos tétel. A másik fontos tétel, és talán ezt én csak feltételezem, nem ismerem mérehatólag a Krishna tudatú vagy a Krisna vallásnak a filozófiai tanításait, de feltételezem, hogy más keleti vallásokhoz hasonlóan van egy olyan, és különben nagyon sok tulajdonképpen a kereszténységhez hasonlóan is, van egy nagyon sok vallás tanításában azon van a hangsúly, hogy az ember, aki beleteremtődött ebbe a materiális, alattomos, rossz, Istent eltakaró fizikai létbe, ezt a kíváncsiságot és a kutatást Isten felé arra használja fel az a végcél, hogy ebből valamilyen módon kilépjen, és a fizikai, materiális világ fölé emelkedjen, levesse magáról a fizikai világ békjóit és korlátait. És ezért van egyfajta, mondjuk a szerzetes életmód, az egy követendő dolog, a aszkétizmus, vagy a katolikus soknál például a cölibátus, más szerzetes rendeknél különböző fizikai vagy anyagi javaknak a magunktól való megvonása. A zsidó vallás ezzel ellentétben azt tanítja, és ez következik abból, amit én az előbbi 5 percben megpróbáltam összefoglalni, hogy ugyan tény és való, hogy a spirituális az emelkedettebb és kevésbé korlátozott, mint a fizikai, de mivel a célja az egész létezés teremtésének, és most mondok egy olyat, ami nem biztos, hogy érthető lesz, és nem biztos, hogy ebben az 5 percben el fogom tudni magyarázni, de a spirituális teremtésnek is az a célja, hogy végső soron létrejöjjön ez a fizikai létezés, így aztán kijelenthetjük, hogy a léteztetésnek és az egész teremtési folyamatnak a legfontosabb pontja az a mi fizikai világunk. Ez a színpad, hogy úgy mondjam, és bár hiszünk abban, hogy a lélek létezett a születés előtt, és létezni fog a halál után is, a legfontosabb pillanatai, vagy a lélek örök életében a legfontosabb időszak, az ezen a világon eltöltött időszak. Ugyanis ez az egyetlen olyan szituáció, amikor a lélek elől el van takarva Isten, és ő ennek ellenére ebben a fizikai testben őt mégis igyekszik felfedezni és megtalálni. Más szóval kifejezve, nem nagy kunszt megpróbálni Istent az Édenkertben, vagy valamilyen szellemi állapotban megtalálni, sokkal nagyobb dolog a fizikai testben tenni ezt, vagy egy másik kontextusban helyezem, és már látom, hogy mindjárt lejár az időm. Nem nagy dolog, vagy sokkal nagyobb dolog a fizikai világban résztvéve a napi materiális feladatokat ellátva, evéssel, ivással, nemi élettel együtt élve Istent a mindennapjainkban érezhetővé tenni, mint mondjuk egy szerzetes életmódban, ahol mindezeket a javakat megvonom magamtól. Most nem példálozok még akkor bibliai példákon, vagy esetleg a következő körben ezt szemléltetve.
Jó, köszönöm szépen. Itt azért két fontos tétel elhangzott. Akkor Marázs, megkérdélek, hogy emeld ki, hogy mi az, ami szerinted hasonló és különböző.
Anyagi világnak a fontossága, mi úgy kifejezzük, hogy anyagi világ a más, mint a lelki, vagy a lelki világ. A lelki világ és a lelki azonosság az, ami örök, és ami örökké létezik. És azért idegen a anyagi világ, vagy azért igen, a Krisna tudatos szempontból a anyagi világ nem az ideális helyiség, mert idegen a mi eredeti természetünkhez, mi, mint lelkek vagyunk, ahogy örültem, hogy létezünk most, és fogunk létezni a jövőbe. És, de ugyanakkor ez a kutatás, és persze csak, hogy valaki keres valamit, az nem jelenti szükségesen, hogy megtalálja, és főleg Isten nem egy olyan személy, és ugyanúgy egyet látunk, hogy ő is egy szempontból el van rejtve, egy szempontból egyértelmű, hogy mindenhol van és minden teremtett, de másik szempontból közvetlenül nem látható. De őt megtalálni, az már nem elég, hogy valaki csak keres. Szükség az a keresés, az kell vezetni azokhoz a önmegvalósult szentek, akik már megtalálták Istent, és a szentírások, ami meg Istennek a saját szava, amin át akkor ő nyilvánítja magát, és nyilvánítja azokat a féle szabályozó elveket, ami alapon mindenki tud élni a világban, és most ez vagy valaki él, mint egy remete, vagy valaki él a mindennapi világban, de ugyanakkor két életmód van embereknek. Egyik, ami nem vesz figyelembe Istennek a utasítására, és a másik, ami meg vesz figyelembe. Szóval mondjuk a egyik aspektusa Krishna vagy az Isten kegyelme és Bhakti Vedanta Swami Prabhupada, aki az alapítója a Krishna tudati mozdalomnak. Ő is élt, mint egy Krishna hívő, az első 60 éve az életén. Családos volt, gyerekei voltak, hát persze a őszülei és az egész családja már Krishna hívő volt, korábban Vaisnava családban született, de ugyanakkor azt a elveket, amik található mondjuk a Bhagavad Gita-ba, a Srimad Bhagavatamba, ami mondjuk megtiltja a kábítószerezést, a húsevést, a szabad némi életet, a szerencsejátékot, stb. És javasolja énekelni Istennek a szent nevét, tanulmányozni szent írást. Azt gyakorolta akkor, és akkor, amikor teljesen belépett egy asztikus életmódba, mind visszavonult a világtól, akkor ugyanúgy folytatta ugyanazokat a gyakorlatokat. Persze akkor van több idő arra a dolgokra, de a akadály, vagy nincsen semmi akadály Istent megismerni, vagy embernek a célját megérteni, vagy ilyen, vagy olyan módban, vagy egy civil életmódban, vagy hogyha valaki mondjuk mind egy szerzetes. És ez egy nagyon alapvető aspektusa, mondjuk Krishna tudatnak, grihita vanetetake, hogyha valaki, vagy griha, vagy otthon lakik, városban lakik, van saját munkahelye, vagy vanetetake, vagy valaki visszavonult az erdőbe, az eszenciája, hogy milyen a tudatja, milyen az élete, hogy követi Istennek a törvényeit, a szabályait, és azok, akik betartják azokat a szabályokat, akkor ők igazából tudnak lenni önmegvalósult lények, ahol élnek. És akkor Srimad Bhagavatam is kifejezi, hogy sthane sthita, azt mondja, hogy maradj, ahol vagy, nem kell visszavonulni a világtól, lehet egy részbe venni a világnak egy része, de annak van egy komoly tudománya, hogy ezt hogy csinálni, és ez egy igazi kihívás. Hát igen, ez a kihívás itt az, hogy vagyunk anyagi világban, hogy vagyunk ebbe a világba, ami meg ugyanakkor egy lehetőség, egy lépés, hogy tudunk belépni a lelki világba. Ha megfelelünk azoknak a feltételeknek, ami el van várva arra, hogy oda tudjunk venni Istennel.
Köszönöm szépen. Úgy érzed, hogy valamit még szeretnél?
Ó, van még bőven, csak nem tudom, hogy a program szerint van erre.
Van, most van az idő, úgyhogy nyugodtan.
Most mennyi idő van? Csak hogy...
Amennyit akarsz. De majd szólok azért.
Szóval erre a pontra szeretnék még visszatérni, azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog, hogy ugye nagyon sok vallás nál azt figyelhetjük meg, hogy nyilván minden közegben, és egy kicsit akkor átmegyünk már a következő témánkhoz, ami az embernek a közösségben elfoglalt helyét és a társadalomban elfoglalt helyét és felelősségeit illeti. Ugye minden közösségben, hogyha bizonyos példaképeket állítunk magunk elé, akkor nagyjából azok a példaképek azok, amelyek meghatározzák a helyes értékrendet, és azt, hogy mi lenne a követendő út. És ezért, hogyha elmegyünk egy közösségbe, és megnézzük, hogy milyenek azok a példaképek, akiket az a közösség a maga elé állít, akkor tudhatjuk, hogy az ideális az lenne, ha mindenki olyan lenne, mint az a példakép. Nem mindenkinek adatik meg, mert nem mindenki tud olyan szintre kerülni, ilyen vagy olyan, akár objektív, akár szubjektív okok miatt. De az lenne a követendő. Most, ha megnézzük, az én tapasztalatom szerint, de persze nem elsősorban a zsidósággal foglalkoztam az időm nagy részében, csak úgy, mint laikus külső szemlélő, a legtöbb vallásban, általam ismert vallás tanításában a követendő példakép az valamilyen fajta szerzetes életmód. Tulajdonképpen az a legtöbb vallás tanítása, általam ismert vallás tanítása szerint az anyagi világgal való kapcsolat, tehát a pénzzel való, akár a pénzzel, a vagyonnal, akár a szexualitással való kapcsolat, az egyfajta megtűrt rossz, hogy szélsőségesen fogalmazzak, amit az önfenntartás, a szubjektív okok miatt csinálni kell, de ha tehetném, akkor én szerzetes életet kéne, hogy éljek. Ez megfigyelhető, mondjuk nyilvánvalóan a kereszténységben ez nagyon erősen benne van, és hát nyilván a keleti vallásoknak is ebben a remete életmód és félrevonuló életmódjában hangsúlyozom, nem vagyok hiteles abban, hogy erről méreható a dolgokat mondjak. A zsidóságban ezzel szemben az folyamatosan hangsúlyozva van, hogy a cél az semmiképp nem egy szerzetes életmód. Ha elmegy valaki egy zsidó közösségbe, és most egy kicsit lehet, hogy mellbevágó lesz, amit mondok, elmegy valaki egy zsidó közösségbe, és megnézi, hogy kik azok, akiket mondjuk a zsinagógának az első sorába a legtiszteltesebb helyekre ültetnek, azok vagy azok az emberek, akiknek nagyon nagy a tudásuk, vagy azok az emberek, akiknek nagyon sok a pénzük, és nagyon sokat adakoznak. És ez egy kicsit olyan furcsa lehet, akárcsak mondjuk az, hogy a zsidóságnak ugye nagyon sok ünnepe van, amelyek nyilván a szent napok, és az ember azt gondolná, hogy egy ilyen szent napon az az előírás, hogy akkor vonjuk meg magunktól a fizikai világ dolgait, hogy szellemi emelkedett állapotba kerüljünk. Van egy ilyen napunk, ugye a Jom Kipur, az engesztő nap, amikor ugye 25 órás böjt van, de az összes többi ünnepen kifejezetten hangsúlyozva van, hogy a evés-ivás örömeivel is fel kell tölteni ezt a napot a szellemi tevékenységeken, az imádkozáson és a tanuláson kívül, vagy a családi együttléten kívül. Illetve például, hogy még egy ilyen szélsőséges példát mondjak, ugye a nemi életnek a kérdése, amiben a zsidó vallás, mint mindent, ezt is mond bizonyos szabályrendszert, hogy mit, hogyan érdemes, stb. És azt mondja, hogy ezeken a szent napokon kifejezetten ajánlotta az ezáltali a nemi élet és ezáltali örömszerzés, ami azt mutatja, hogy a zsidóságban ezek szerint egy másik irányt lehet felfedezni. Mondjak még egy példát.
Egy utolsó.
Akkor még sincs végtelen. Próbára tettem. Mondjak még egy példát, hogy a megnézzük ugye a bibliai történetet, két olyan bibliai történet is van, ami erősen ezt hangsúlyozza. Ugye az egyik Mózessel, aki azután, hogy ugye a kinyilatkoztatás után fölment 40 napra a hegyre, és onnan lejött, akkor különvált a feleségétől, és ezt Miriam és Áron, a két testvér, nagyon rossz szemmel nézték, és hát erre magyarázatot kértek, hogy ez hogyan lehetséges, mire aztán magának Istennek kellett helytállnia a történet szerint Mózesért, és azt mondja, jó, ez itt más a helyzet, mert egy másfajta proféta, mint mindenki más, igazatok van, amúgy ez nem egy követendő út. Vagy egy másik példát mondjak, ugye volt Áronnak a két fia egy kicsit későbbi történetben, akik amikor felavatják a szentély sátrat a sivatagban, akkor az avatás alkalmával ők, a Biblia így fogalmaz, idegen tüzet hoznak a szentélybe, és ott helyszínen meghalnak. És Mózes mégis úgy hivatkozik rájuk, mint akik valamilyen nagyon szent emberek voltak, és itt a kommentárok azt mondják, hogy ők valóban szentek voltak, túl szentek voltak, és ebbe haltak bele. Olyan szentek voltak, hogy kikívánkozott a lelkük a testükből, és ez volt az idegen tűz, ami tűz volt ugyan Isten irányába, de idegen a zsidó vallás tanításától. A zsidóság ugyanis azt tanítja, és azt várja el, hogy nem az a célja az emberi létezésnek, nem azért születtünk ide, hogy egész életünkbe oda igyekezzünk vissza, ahonnan jöttünk, hanem azért jöttünk ide, mert itt van egy küldetésünk. Igaz, hogy ahhoz, hogy ezt a küldetést teljesíteni tudjuk, folyamatosan bennünk kell, hogy legyen a vágy arra, hogy elhagyjuk küldetésünk helyszínét, de soha nem szabad elhagynunk valóban küldetésünk helyszínét, amíg csak Isten ezt a utolsó napot ránk nem hozza.
Köszönöm szépen. Ez egy fontos kérdés volt, a példa. Tehát ez így van, hogy számunkra a szerzet, a Krista tudatban a szerzetes a példa?
Ahogy korábban is mondtam, nem pont a szerzetes igazából fontos, hanem hogyha inkább eszenciálisabban kell válaszoljuk a kérdést, az, hogy ki vagyunk. És ami már itt korábbi előadásról van szó, és ez a ki vagyunk, ugye ennek a kezdett válasza, hogy mi lélek vagyunk. És a lélek különb a testtől. A test azon, mint egy ruha a léleknek. Szóval amikor élünk ebbe a világba, szükséges, hogy ruházó vagyunk, és akkor van nekünk ez a ruha. De a mi identitásunk az egy teljesen külön identitás ettől a testtől, ugyanúgy, mint az én identitásom teljesen külön a ruhától, ez csak egy eszköz, amit én viselek. Én már 7 percet beszéltem. És teljesen külön, és akkor, amikor arról van szó, hogy a Tato Brahma Jigyasa próbáljuk megtalálni, ahogy mi az igazság, és ugye az igazság Isten egyik aspektusa az igazságnak, ő a teremtő és a végtelen hatalmas aspektusa. A másik az az önvaló, az, hogy mi ki vagyunk, és az igazság az, hogy mi is felismerjük azt, hogy mi külön vagyunk ettől a testtől, és addig, amíg itt vagyunk ebbe a világba, a test működhet, mint egy eszköz szolgálni Istent, de a végleges cél az, hogy mi ezt a testet el kell hagynunk. Szóval amikor a halál jön, akkor a test itt marad, széjjel bomlik, és akkor a kérdés az, hogy a lelkünk meg hova megy, és az a ugye, lélekvándorlás, ami már egy másik téma. Szóval amikor ez a perspektíva, hogy mi lélek vagyunk, akkor képe kell tartani, hogy azok a féle cselekvések, amit mi csinálunk ebbe a világba, az a féle élvezet, vagy felhozzuk ezt a szót, ez a szexualitás. Bhagavad Gita-ban Krisna is mondja, hogy kámoszmi. Én vagyok az a féle szexualitás, ami nem ellenséges a vallási elvekhez. De ugyanakkor a vallási elvek kihangsúlyozzák, hogy szexualitás önmaga, ami hoz magával egyféle nagy anyagi örömöt, ez az anyagi öröm, ez egy testi, ez egy szenzuális öröm, ami, hogyha nem korlátozva van, és akkor igaz, végre csökkentve van, akkor ez erősíti a testi azonosságot. És ez a testi azonosság, ez egyik dolog, ami akadályozza az, hogy mi meg tudják találni és szembeállni a mi igazi lelki identitásunkkal. Szóval a szabályozott, a vallásszerű élvezet ebbe a világba, az megfelel, addig, amíg benne van azokban a korlátokban, amit Isten ad, azok a korlátok, amik mentenek minket, hogy túl erős legyen megint ez a testi vonzás. És amellett persze azok a féle lelki gyakorlatok, amik meg tisztítják a szívet azoktól a féle félreértéstől, amikor mi igazából elképzeljük, hogy ez a világ a mi végleges otthonunk. Hogy ideglenes otthon az egyik dolog, de hogy ez a mi végleges otthonunk, és hogy ez a test, ez a mi identitásunk. És most igazából nem tudom, hogy mennyi idő volt.
Ez már időn kívül van.
Jó, akkor időn kívül.
Az óra kikapcsolt.
Eljutottunk az idő felett is.
Igen. Most már nagyjából a felénél vagyunk a beszélgetésnek, nagyon gyorsan elment az idő, de én azért egy-egy percben még hozzátok fordulnék, hogy akkor jól értem, hogy ez a különbség lényegben abban áll, hogy a fizikai vagy anyagi világot ki hogy ítéli meg annak szerepét.
A szabad rendbontónak is nem egy percben, kicsit többet kiharcolna.
Kettőt.
Nagyon, nagyon csak azért megkapcsolódik a következő témához is tulajdonképpen. Itt elhangzott az, hogy a test az egy ruhája a léleknek, amit az ember az élete végén tulajdonképpen eldob, szétbomlik és vége, és akkor ezért az identitásunkat nem befolyásolja a test, hanem ha jól értettem, hanem a lélek az a valódi identitásunk. A zsidó vallás tudomány ezt kicsit másképp tanítja, ugyanis azt mondja, hogy vannak bizonyos dolgok, amikor egységben vannak, akkor megfigyelhetjük, hogy miközben egységben vannak, szétválaszthatóak. Mondjuk egy egyszerű példát, egy pohár víz, az egy pohár víz, mégis amikor a pohárban benne van a víz, külön lehet, el lehet határolni a vizet a pohár falaitól. Ezzel szemben a lélek, amikor a testben van, akkor olyan erős kölcsönhatások vannak a lélek és a test között, tanítja a zsidó vallás, hogy ez egy másfajta egység, ez egy olyan egység, ahol a lélek, nem csak a lélek használja egy ruhaként, és ezzel befolyásolja a testet, hanem a test is befolyásolja a lelket, és örök nyomot hagy rajta. Ez megfigyelhető különben bizonyos életfunkciók területén is, tehát mondjuk az, hogyha valaki éhes, akkor a szellemi képességei gyengébbek, vagy ahogyha valaki, lehet ezt mind a két irányban mondani, hogy ha valaki depressziós, akkor mit tudom én, elhízik, most ez csak egy hirtelen előrántott példa volt. Ugye vannak a test és a lélek kapcsolata olyan erős, hogy amíg az ember él, addig ez a lélek nem külön választható a testtől, hanem ez egy élő ember. És ezért van jelentősége a lélek testben elkövetett tetteinek, cselekedeteinek, mind pozitív, mind negatív irányba, hiszen ez az az egyesülés, ahol a materiálisabb dologból, a földből, ahogy a Biblia fogalmaz, vétetett létezés, ugye a test, és az isteni lehellet, ami ugye kifejezi a végtelent, az egyesül, és ez az egység egy olyan szétbonthatatlan egység, ami csak a halállal bomlik szét, de a halál után is a testen rajta marad a lélek nyoma, és a lelken pedig rajta marad a test nyoma. Tulajdonképpen a zsidó vallás is hisz a lélekvándorlásban, és esetleg erről érdemes majd egy pár szót beszélni, hogyha itt lehet ilyen formabontó ötletem. De visszatérve még ehhez a témához, ez magyarázza azt is meg, hogy a zsidó vallás és különben a kereszténység is miért beszél feltámadásról. Ugye én még nem találkoztam a keresztény vallás ezzel kapcsolatos tanításával, de amúgy a belső logikáját tekintve ez nem tűnik logikusnak, hogyha én egész életemben megszületek erre a világra, és egész életemben arra törekszem, hogy a lelkem elhagyja a testem, akkor az miért jutalom, hogyha egyszer a lelkem visszajön a testembe? Hát ez a legnagyobb büntetés. A zsidó vallás viszont erre azt a magyarázatot adja, mivel a test és a lélek egysége, és az együtt végrehajtott jó és rossz cselekedetek, és maga az a tény, hogy csak ebben az egységben valósulhat meg az úgynevezett szabad akarat, hiszen amikor a lélek nincs testben, akkor nincs szabad akarat, mivel egyértelmű számára Isten és a szellemi lét. Ezért ennek olyan nagy értéke van, hogy majd amikor eljön a világ vége, és eljön a messiás, akkor ez a fajta egység úgy tud majd létezni, hogy egyszerre lesz lélek a testben, de egyszerre lesz majd érezhető is mindenben Isten. És ezért érdemes a léleknek visszajönni a testbe, és újra egyesülni azzal a testtel, akivel lehúzta azt a 70-80 évet. Van egy nagyon szép példa, és akkor nem akarom már tovább húzni az időt, azt mondja a Midrás, ami ugye a Bibliának nagyon ilyen homilétikai magyarázata, hogy azt mondja, milyen a feltámadás? Azt mondja, volt egyszer a király, és a királynak volt egy kertje. És a kertben az volt a probléma, hogy a kertészek mindig lopták a gyümölcsöt. És ezért mit talált ki? Hogy hozott két kertészt, az egyik vak volt, és a másik sánta. És akkor így gondolta, hogy megoldja a problémát. Szóval mit csinált a két kertész? A vak nyakába fölült a sánta, és így végezték a munkájukat. Szóval ugyanez a lélek és a test. A test korlátozott, mert fizikai. A lélek korlátozott abban az értelemben, hogy az, ami az ő erénye, az ott van a korlát nála, hogy ő nincs szabad választása, mert látja Istent és érzékeli, és Isten egybehozza őket, és így tud, ebben az egységben tud ez így megvalósulni. Csak megint így, tulajdonképpen ez visszautal arra, amiről itt most már beszélgetünk egy pár perccel, hogy ezért nagyon fontos a zsidó vallás tanításában ez a világ, és mondja azt a zsidó vallás, hogy ez a világ ez nem egy valamilyen főpróba, vagy nem valamilyen ilyen mellé csúszott véletlen, hogy ide kerültünk, hanem ez a központ, és ez a dolognak a lényege. Más kérdés, hogy hiszünk abban, hogy a lélek létezett ez előtt is, és fog létezni ezután is.
Köszönöm. Tehát a lélek és a test viszonyához jutottunk el újra.
Igen, itt most már eltérünk, nagy különbség van, és egy szempontból úgy logikai magyarázatra is van szükség, hogy amikor a test elpusztul, és el is pusztul, szóval legalább a nyoma, a látható nyoma az, hogy teljesen szétbomlik és visszamegy az eredeti elemek földhöz, a lélek folytatódik. És akkor hogy jön vissza a lélek olyan testbe, anyagi testbe? Ez nekem majd egy kérdés, csak egy kicsit szeretném folytatni, hogy a védikus szentírásnak mi a szempontja, amikor beszél Rupa vagy Swarupa, hogy mi a test, hogy ez a test önmaga, ahogy látjuk, ez mind ruha, hogy a ruhának van formája, de a forma igazából a test adja a formát. Hasonlóan a test, ami nekünk van, ez anyagi elemekből van, ami beruházza a léleket, mert a léleknek van formája. Mind Istennek van formája. Uh-huh. És ugyanúgy, mint itt, tapasztaljuk, hogy mindegyik test különb személyiséget tartalmaz, ugyanakkor a lelkek egyéni, örök személyiségek, akik egy parányi kicsi aspektusa, végtelenül sok parányi pici aspektusa az abszolút igazságtól, és Isten meg az egy végtelenül hatalmas, korlátlan legfelsőbb személy. Ugye azért mi használjuk ezt a kifejezést, Istenség legfelsőbb személyisége. Szóval a felszabadulás legtöbb mondjuk Vaisnáv elképzelés, Krisna tudat elképzelés az, hogy ezt az anyagi test, ami egy tükörje a lelki azonosságnak, ez van használva arra, hogy a felszabadulást elérni a mi eredeti testünket. De az az eredeti test, az a lélek, az teljesen különb az anyagitól, és aztán annak az otthona nem itt van ebbe a világban, mert ez a világ, ugyanúgy, mint a test, ez is el fog pusztulni. Uh-huh. Ez is ideglenes. Uh-huh. Minden, ami létezik a világban, ideglenes. Szóval szükséges, hogyha az a lélek örök, annak van egyféle lakhelye, ami hasonló természetű, ami adja azt a kapacitás lehetőséget arra az örök létre, ugyanúgy, mint Isten. Szóval ez a kettő aspektusa Istennek a teremtésének, a örök része, amit mi használjunk, mint a lelki világ, és a másik, ez az anyagi világ. Egyik örök, a másik ideglenes. A lélek, amikor az ideglenesben van, akkor annyiféle más félreértés jön fel arról, hogy én most ki vagyok, és most ez igazából az otthonom, vagy a lakhelyem-e. De ugyanúgy, mint azonosság, ugyanúgy, mint identitás, mint forma, forma az állandóan van. A kérdés az, hogy a forma az az eredeti lelki forma, vagy ez az anyagi. Szóval csak vissza arra.
Szóval frontálisan is?
Igen. Befejeztem, igen.
Jó. Csak a kérdésre reflektálva, tehát ugye, akkor nekem is hagy, ugye van az a vicc, hogy megkérdezik a zsidót, hogy miért válaszol minden kérdésre kérdéssel, és azt mondja, miért nem lehet kérdéssel kérdésre válaszolni. Úgyhogy akkor én is hagy válaszoljak kérdésre kérdéssel. A Krisna vallás tanítása szerint a lélek az egy teremtett valami?
Hogy a lélek teremtett?
Az egy teremtett, egy létrehozott valami, vagy ez egy örökké létező?
Igen, egy örök.
Tehát akkor tulajdonképpen mi a különbség egy emberi lélek és maga a végtelen Isten között?
Csak a mérték, a mennyisége, hogy, akkor, a parányi, hogy mi parányi kicsi vagyunk, és ő meg végtelen.
De akkor amikor külön vált ez a parányi kicsi végtelen?
Nem vált külön, mindig örök. Örökké.
Jó, de ha azt mondjuk, hogy az Isten az egy abszolút végtelen, ez pedig a lélek pedig egy kis parányi része ennek az abszolút végtelennek, akkor logikailag kellett, hogy legyen egy pont, amikor ez a kicsiny parányi végtelen, ez kivált az abszolút végtelenből, mert különben mitől különböztetnénk őket meg? Akkor tulajdonképpen nincs is lélek, hanem minden az tulajdonképpen Isten ilyen értelemben.
Nem, az különbözteti meg, hogy mind a kettőnek van örök tulajdonsága, hogy örökké léteztek.
De az nem megkülönbözteti, hanem az ugyanaz, emiatt ugyanolyanok?
Ugyanolyanok, ugyanúgy, mint én és te ugyanolyanok vagyunk, mondjuk, hogy magyarok vagyunk, de ugyanakkor más személyiség, személy vagyunk. Szóval Istennek van egy örök identitása, és nekünk van örök identitásunk, mind a kettő lelki, de és mindegyik örökké létezik.
Ugye ha mi ugyanolyanok vagyunk, csak hogyha erre szabad reflektálnom, ugye mi nem vagyunk ugyanolyanok, sok hasonlóság van közöttünk, de mégis mi két különálló létezés vagyunk, és azért mondhatjuk, hogy mi nem vagyunk ugyanolyanok, mert vannak bennünk véges elemek, ami által megkülönböztethetjük egymást egymástól. De hogyha azt mondom, hogy a lélek is végtelen, és ugyanúgy végtelen, mint ahogy
nem Isten ugyanúgy.
Van. Ha viszont nem ugyanúgy végtelen, amikor hogyan vált nem ugyanúgy végtelenné? Akkor volt egy pont, amikor ő nem ugyanúgy végtelen, amikor megtörtént az, hogy ő most már nem ugyanúgy végtelen, mint az abszolút létezés, amiből elindulunk.
Amikor azt mondom, hogy nem ugyanúgy, az azt jelenti, hogy a természete nem ugyanolyan, mint Isten. Ő végtelen, természetesen végtelen, mint Isten. De a különbség az, hogy az ő személyisége külön Istentől, hogy az ő potenciái az külön Istentől, nem végtelenül hatalmas, mint Isten, és meg Istenből csak egy van, és az élőlényekből meg sok van, végtelenül sok.
Ugye a zsidó vallás azt tanítja, hogy a lélek is egy teremtett valami. A zsidó vallás azt tanítja, hogy a lélek... Isten abszolút végtelen, és a végtelenség nem csak azt jelenti, hogy örök, hanem azt is jelenti, hogy teljesen megfoghatatlan. Nincsen semmilyen olyan elem, amivel le tudnánk írni az ő létezését. A lélek viszont egy olyan létező, amit nem lehet fizikai meghatározásokkal leírni, de mégis egy bizonyos dolgokkal körül lehet határolni, és ezért ő nem végtelen, örökké él, a teremtésétől fogva örökké él, és a teremtés az nem az ember születésével kezdődik, ahogy korábban mondtam, hanem kezdődött magának a létezésnek a teremtésével, de ő nem Isten maga, hanem egy spirituális teremtés. És ez miért nagyon lényeges? Mert ez szerintem egy nagyon fontos megközelítési különbség. Ugye a zsidóvallás azt mondja, hogy Isten, amikor megteremtette a létezést, akkor a létezést teremtette meg, nem csak a fizikai létezést, ami azt jelenti, hogy a spirituális létezést is akkor teremtette meg, hiszen a spirituális létezés is korlátozott. Mit értek az alatt, hogy a spirituális létezés korlátozott? Mondjak egy példát. Azt mondom, hogy 2 + 2 az 4, az bizonyos értem egy spirituális létezés, hiszen egy spirituális gondolat, mondjuk egy szellemi gondolat, vagy egy érzelem, mondjuk egy másik példát, az kézzel nem megfogható, de mégis körülírható bizonyos határokkal, és ezért az egy véges valami. Ugyanígy a spirituális világok, a spirituális létezés, a lelkek is teremtett létezők, hiszen ha nem lennének azok, akkor nem tudnánk őket leírni olyan jellemzőkkel, hogy van személyiségük, identitásuk, és így tovább. Isten az abszolút létező, ami viszont semmivel nem írható le. Ha innen tovább lépünk egy lépéssel, akkor a zsidó vallás azt tanítja, hogy a létezés a Isten általi léteztetés kezdetekor, Isten létrehozta a spirituális létezést, és létrehozta az anyagi fizikai létezést, és ilyen értelemben az ember az ennek a kettőnek a csúcspontja, hiszen az ember az, amely ezt a kettőt ötvözi, amelyben ott van a legfizikálisabb test, és abba beleöltözik, ahogy mondtad, a lélek, ami viszont egy isteni lehellet, és ez a kettő együtt végzi azt a küldetést, amiért ez az egész létesztetés létrejött. És ezért mondhatja a zsidóvállás azt, hogy a cél az a létesztetésnek a végpontja, ami maga az egyben a legalacsonyabb pontja is, hogyha most felülről lefelé haladunk, ami a fizikai világ. Ha azt jó, most próbálom én is korlátozni, hogy
erre is korlátozok. Lét. Szóval amikor azt mondod, hogy Isten teremtette a lét, de védikus szempontból Istennek a önmaga, az ő jelleme, az, ami ő, az önmaga lét. Szóval Isten már létezik, és hogy ő nem teremtette a létezést, mert az azt jelenti, hogy akkor ő valami más, mint a léten kívül. Uh-huh. Szóval ezt úgy mondjuk, hogy Istennek a három fő potenciája, az egyik szat, hogy ő létezik. Csőt, az meg, hogy ő van teljes tudat, abszolút tudat és tudás, és ananda, hogy meg gyönyör. És ezek a tulajdonságok, ezek is benne vannak a parányi lelkekben. A lelkek nem Isten. Uh-huh. Ugyanúgy, mint egy cikra, nem egy tűz. De ugyanakkor a minősége, a cikra és a tűz, az hasonló. Egy cikra ugye a tűzből jön jelen, de igazából a cikra örökké is létezik a tűzbe. Szóval azért, mert lét az egy örök, egzisztenciális dolog, a parányi lelkek, ők is örökök, és őnekik van egy örök identitás Istennel. Ugye nekünk az örök az úgy van, hogy örökké a múltba, és örökké a jövőbe, nem, hogy valamikor jelenbe jött, és aztán örök ezután. Szóval ez, hogyha azt mondjuk, hogy Isten teremtette a létet, vagy jelenbe hozta a létet, akkor ugye feljön a kérdés, hogy akkor ő meg hogy létezett az előtt. Uh-huh. Felhozunk, hogy hát ő létezett külön a léttől, uh-huh. akkor az már önmaga egy olyan logikai ellenmondás, hogy hát igen, de létezett Isten. Nem volt olyan időpont, amikor nem létezett Isten.
Szabad erre? Ez egy nagyon fontos kérdés a zsidó filozófiában, amit említettél, és ezt azt a választ adjuk, hogy a létezés, Isten mindig Isten léte az abszolút, de Isten létezése, Isten nem úgy létezik, mint ahogy mi létezünk. Tehát, és ezért ez a fajta felvetés, hogy
igen,
ez akkor a létezésen, és most matematikai vagy logikai szempontból nem úgy létezik, mint ahogy mi létezünk. A mi általunk ismert minden létezés az azáltal létezik, ha nem is azáltal létezik, de azáltal definiáljuk létezésnek, hogy mi valamilyen módon definiálni tudjuk. Olyan dolgok, amiket nem tudunk semmilyen módon megfogni, vagy felfogni, és még részleteit sem, az a dolog számunkra nem létezik. Ugyanakkor viszont, hogyha belegondolunk, hogy minden olyan dolog, aminek le tudjuk írni a részleteit, vagy valamelyik oldalt meg tudjuk fogni, vagy fel tudjuk fogni, az már nem lehet abszolút végtelen, hiszen valamiét már felfogtuk. Amikor Isten végtelenségéről beszélünk, akkor az isteni végtelenség nem úgy végtelen, mint egy végtelen vonal, vagy egy halmaz, amit végtelen darabokra lehet osztani, hanem az ő végtelensége az az abszolút mindent kitöltőség, vagy az abszolút létezés, ami éppen aminek a végtelensége abban jelenik meg, hogy rá nem vonatkozhatnak azok a paraméterek, amelyekkel a fizikai, vagy akár spirituális létezéseket meghatározzuk. Mondjuk egy konkrét példát, ugye azt szoktuk mondani, hogy a létezés számunkra csak időben és térben értelmezhető. Az emberi agy, az nem képes felfogni olyasminek a létezését, ami valamilyen módon időben vagy térben nem értelmezhető, hiszen maga a létezést azt azáltal tapasztaljuk, hogy valamilyen változás áll be, vagy időben, vagy térben, vagy ennek a változásnak valamilyen időhöz és térhez ugyan közvetlenül nem kötött, de abból fakadó eredménye van egy spirituális teritórián. Most hogy röviden összefoglaljam. Ugye, ha azt mondjuk, hogy az idő és a tér, a zsidó vallás azt mondja, hogy maga az idő és a tér is egy teremtett állapot. Köszönöm. Hogy az idő és a tér...
Több dolgok is helyes, csak nem akarok
beszélni. Köszönöm. Hogy az idő és a tér az egy teremtett, az idő is és a tér is egy teremtett állapot, az azt jelenti, hogy a teremtés pillanata, ha lehet egyáltalán itt azt a pillanat kifejezést használni, a teremtés pillanat előtt az idő és a tér nem létezett, akkor az, ami létezett viszont a teremtés előtt, ami nem más, mint hitünk szerint ugye a végtelen abszolút Isten, az nem definiálható időben és térben, a teremtés után sem. És hogyha ez így van, akkor az ő létezése nem olyan létezés, mint a mi létezésünk, és ez választja el alapjaiban a mi létezés fogalmunktól, hogy a mi általunk minden ismert létezés valamilyen módon elhelyezhető időben és térben, és ő pedig nem helyezhető el időben és térben. Hogy csak egy szófordulattal még ezt kiegészítsem, ugye a zsidó vallás, vagy például a kabbalisztikus filozófiában a teremtés pillanatát, ugye, creatio ex nihilo, ahogy latinul mondjuk, vagy jes mahain, ahogy héberül mondjuk, a semmiből valamibe való teremtésnek szoktuk nevezni. És ugye itt felmerül a kérdés, hogy hát miért semmiből valamibe? Hiszen Istenből valamibe. És erre az a válasz, hogy azért, mert az a Isten fogalom, ami a teremtés előtt létezett, az számunkra olyan, mintha semmi lenne. És félrejtés ne esik, szerintem hangsúlyozni. De azt jelenti, hogy Isten létét akarjuk itt lekicsinyíteni ezzel. Csak azt akarjuk mondani, hogy úgy, hogy a semmi számunkra azért semmi, mert nem tudjuk definiálni időben és térben, úgy az a fajta létezés, amiben Isten létezik, az ugyanígy nem definiálható időben és térben.
Ez nagyon hasonló, ahogy a Védikus Szentírás magyarázza, hogy az az időtér, amit mi tapasztalatunk, és azok a dolgok, amit tapasztalunk ebbe az idő és térbe, ez nem lehet projektálni se Istenen, se ugyanakkor a lelken. De az nem jelenti azt, hogy Isten nem létezik, Istennek nincs egy idő vagy egy tér, hanem inkább a védák magyarázzák, hogy egy másféle tér és egy másféle idő van, ami nem anyagi, de azért, mert, és ahogy korábban említetted, hogy ez felfoghatatlan. Felfoghatatlan nekünk az, hogy az mi, mert annyira feltételez vagyunk kötve ezzel az anyagi tér és az anyagi idő. Szóval ugyanúgy, amikor feljön ez a kérdés, hogy lehet az, hogy létezik a parányi lélek örökké, és a végtelen Isten örökké, anélkül, hogy a parányi lélek teremtve lett volna. Azért, mert ez is létezik kívül a mi idő és térünkön, akkor a védikus szentírás is magyarán használja pont ezt a szót, a csöntja, hogy ez is egyikféle elképzelhetetlen, felfoghatatlan aspektusa Istennek, és igazából Istennek a létének, és a mi létünknek is. És aztán persze vannak másik dolgok, amik felfoghatatlanok, pont azért, mert annyira korlátozva vagyunk a mi perspektívánkról, a világról és a valóságról. És az a célja a Szentírásnak, hogy Szentírás beszél nekünk olyan dolgokról, amiről nekünk képtelen van tapasztalat, szóval még hogyha keresünk, kutatunk, mint hogyha egy vak ember kutat, akkor lehet, hogy keres, de még nem tud megtalálni, szükséges, hogy valaki, aki lát, tudja őt irányítani a megfelelő helyre. Szóval csak vissza arra a pontra, hogy az örök léte a parányi léleknek, nekünk az örök létünk, ez is hasonlóan egy felfoghatatlan dolog a mi most relatív perspektívánkból, mert nem tudunk belátni abba a féle perspektívba, amikor igen, a lélek és Isten párhuzamosan együtt élnek.
Hát most már abszolút elszakadtunk minden forgatókönyvtől, de azt hiszem senki nagyon nem bánja.
Nagyon jól haladtunk, nem?
Nagyon jó volt. 10 percünk maradt. Én átadnám majd a közönségnek a szót a kérdésekre. Én azt szeretném, de először az első kérdéssel én élnék, hogy ugye abban mind a ketten egyetértetek a kutatás és a kutatás fontosságában, és ez a kutatás valami olyan iránt kell, hogy folyjon, ami nehezen vagy nem felfogható számunkra. Maharás többször említette a tudatnak a fontosságát, és a tudat szintnek, vagy a tudat tisztításnak a fontosságát, azt hiszem, mint legfontosabb eszközt. Nálad nem szerepelt a tudat. Tehát mi az a módszer, ahogy az egyén ezt a célt el tudja érni? Van-e értelme a tudat szónak, vagy ha nincs, akkor mi az eszköz?
Nálunk nincs tudat ez. Ugye én csak szerintem ebben az teljes a párhuzam, vagy a hasonló kiindulási pont, hogy az előbb említettem, ugye az ember, megfigyeljük, hogy egy gyereknél van egy nagyon, a gyerekekben az a kedves, és azért szoktunk mindig sokkal nagyobb könyörülettel és érzelmekkel fordulni gyerekekhez, mert van bennük valami olyan tisztaság, olyan tiszta, naív kíváncsiság, ami aztán, ahogy nőnek, egyre inkább eltűnik valahogy úgy a mélyben. És ez talán azért van így, mert az emberben, a zsidó vallás tanítása szerint az ember eredendően jó, hiszen minden emberben ott van ez az isteni lélek, ami eredendően jó. Szemben például a katolikus tanítás, ami azt mondja, aminek van egy olyan tétele, hogy az ember eredendően bűnös. A zsidó vallás azt mondja, hogy az ember eredendően bűntelen és eredendően jó, és benne van az a vágy és az a készség, hogy felülkerekedjen a testi mindennapokon, és valamilyen olyan értékhez kapcsolódjon, ami kiemeli őt abból a materiális közegből, és erőt ad egyben neki ahhoz, hogy ebben a materiális közegben a küldetését teljesítse. De ahogy éli az életét, az ember mindennapjait egyre inkább elfoglalják a materiális foglalatosságok, az életfenntartás, a mindennapi fizikai cselekedetek, és ez egy ilyen hájogot rak az ember lelke, vagy az ember lelkiismerete köré, és azt is meg lehet figyelni, hogyha az embernek valamilyen törés van az életében, vagy valamilyen pofont kap ezektől a materiális mindennapoktól, akkor hirtelen előjön belőle ez a kutatás, és a kíváncsiság, és az igazság iránti vágy. Valószínűleg azért, mert legalábbis a zsidó, a haszid tanítás ezt így magyarázza, hogy ilyenkor megtörik az a héj, és egyszer csak a repedésekből előjön az, ami benne eredendően is megvolt. Akkor hogyan lehet azt elérni, hogy ne kelljen megvárni azt, hogy egy ilyen repedés történjen az ember életében. Sőt, különben még tovább megyek, és a zsidó vallás azt tanítja, hogy az ember életében azért történnek ezek a törések, azért vannak ezek a repedések, azért vannak ezek a problémák, mert tulajdonképpen ez nekünk első látása rossznak tűnik, a sors rossz dolgainak tűnik, de tulajdonképpen Isten akar bennünket ezzel valahogy megpróbálni visszaterelni, és lehetőséget adni, hogy egy-egy ilyen traumából, az élet nagy, esetleg nagyobb vagy kisebb tragédiából építkezve megtaláljuk azt a belső hangot, hogyan lehet elérni azt, hogy ezek a traumák ne történjenek meg. Úgyhogy ha tudatosan igyekszünk kutatni saját magunkban ez iránt a hang iránt, és nem hagyjuk, hogy ez a hályog ez leülepedjen és rárakódjon a mi belső isteni hangunkra. Hogyan lehet ezt elérni? Pláne akkor, hogyha ezzel együtt a zsidó vallás azt is tanítja, amit az előbb hosszasan hangsúlyoztam, hogy az embernek nem az a célja, hogy elhagyja a fizikai világot, tehát akkor hogy lehet elérni, hogy aszkéta életmódot éljen, vagy kivonja magát a mindennapokból. Azzal lehet elérni, tanítja a zsidó vallás, hogyha az egyik oldalról minden áldott nap és minden fizikai és materiális cselekedetben tudatosítja saját magában, hogy ez egy küldetés része, és nem pedig egy öncélú élvezet, legyen az a nemi élet, az evésívás öröme, a vagyonszerzés öröme, azok mind-mind ugyan nem kell, hogy megvonja magától, de folyamatosan emlékeztesse önmagát arra, hogy ezek valamilyen, hogy ennek van valamilyen tudatos célja. Hogyan tudja ezt elérni? Azáltal a nagyon sok zsidó vallásból közismerte nagyon sok vallási gyakorlattal, amik tulajdonképpen az élet minden pillanatát keresztül szövik, hogy mielőtt iszik egy pohár vizet, akkor Istent áldja, amikor nemi örömeket szerez magának, akkor ez egy bizonyos szabályrendszer szerint, és azok között teszi, amikor étkezik, akkor megnézik, hogy az kóser étkezés legyen, amikor dolgozik és pénzt szerez, akkor az is egy bizonyos. Mindig vannak ilyen kis emlékeztetők, amit az embert emlékeztetik arra, hogy ez nem egy öncélú valami, és ezzel az eszközzel ő el tudja azt érni, hogy folyamatosan tudatosítsa magában, hogy a materiális világ nem öncélú, az ő léte itt az nem öncélú, és ezzel ne rakódjon rá az a hályog. Ez valószínűleg a legnehezebb feladat az élet során.
Köszönöm, Marás.
Te a válasz, amit azt mondtál, amikor kérdezted, hogy van tudat, és te arra akkor...
Nem, ez csak vicc volt, van tudat.
Hogy van tudat, mint, hogy a lélek tudatos. Erre akarsz én válasz, vagy hogy kérdések
hát, hogy
legyenek?
Esetleg a hogyanról a szeretne, mert most a Slomo hosszan elmondta ezt a lépését a tisztításnak.
Hasonlít, de ugyanakkor külön hasonlít abból a szempontból, hogy szabályszerűen kell élni, abban egyet látunk, hogy Istennek a szabálya, a másik az, hogy de ugyanakkor azok a féle élmények, amik erősítik bennünk a testi azonosságot, még ha azok Isten törvénye alapon vannak gyakorolva, azokat kell csökkenteni. Szóval így, ami lett volna a második része a gyűlésnek, ugye a társadalmi kötelesség, hogy időben, ahogy haladunk előre, legalább belülről valaki egy visszavonult, vagy egy teljesen remete életmódot kezd élni. Nem jelenti, hogy megváltozta, hogy hol lakik, ugyanabban a családdal, ugyanaz otthonnal, de a gyakorlat, mint a példa mondjuk, ami van adva, hogy egy kókuszdiónak a héja, amikor úgy kezd megérni, akkor először, amikor mind a kettő éretlen, mind a kettő egy, és ahogy megérik, akkor elválik, és belül akkor van egy ilyen keményebb se, és a külső az meg úgy puha. Szóval hasonlóan, ahogy valaki megfelelően gyakorolja Istennek a szabályát, és énekel Hare Krisnát, és másféle lelki gyakorlatok, akkor természetes, hogy felébred benne egyféle vajrágja, vagy lemondás, ami érti, hogy igen, ez a test és ez a világ, ez egy ideglenes helyiség, amennyivel idővel kell csökkenteni a kapcsolatot arra, hogy a eredeti lelki azonosságunkkal megint tudunk élni.
Köszönöm szépen. Akkor most a közönséghez fordulnék, hogy kinek lenne kérdése, hozzáfűzése. Parancsoljod.
Az, amikor valaki rabbi lesz, az a rabbinak a döntése, vagy pedig Istennek a döntése? És hogyha ez így van, valamelyik döntés, akkor az mennyiben különül el Istentől? Tehát mennyiben, amikor erre gondolunk, mennyiben különíthető el Istentől? Arányi és az Isten nagysága.
Az, amikor valaki rabbi lesz, az ugyanannyira az ember és Isten döntése, mint amikor valaki villamosvezető lesz. Tehát ilyen szempontból nincsen különbség a kettő között. Az nincs ilyen, hogy akkor Isten, vannak a kiválasztottjai, akikből rabbik lesznek, és a kevésbé kiválasztottjai, akikből buszvezetők. A kérdés inkább akkor átvezet egy másik problémához, egy másik filozófiai problémához, és talán lehet, hogy erre irányult a kérdés, hogy amikor az ember bármilyen döntést hoz az életben, legyen ez kis döntés, vagy az egész életét meghatározó döntés, az mennyiben saját döntés, a saját szabad akaratából jövő döntés, és mennyire egy isteni elrendettetésből jövő döntés. A válasz erre, egy szóval kitértem erre, ugye itt van egy alapvető logikai probléma. Ugye az egyik oldalról kénytelenek vagyunk azt mondani, hogy mindenben van eredendő előre elrendeltetés, mert ha azt mondanánk, hogy nincsen, akkor korlátoznánk Isten akaratát, és azt mondanánk, hogy vannak dolgok, amiket ő nem tud előre, vagy nem döntött el előre, és ez nem fél bele a végtelen fogalmába. Ezért a legtöbb vallásfilozófia, és így a zsidó vallásfilozófia is azt mondja, hogy Istennek egy terve van itt ezzel az egésszel, és részleteivel is, tehát amikor én valamit csinálok, akkor ez egy olyan nagy terv szerint történik, ami előre el van rendelve. Ha viszont ezt mondom, akkor az egész etika és az egész morál kérdése ugye lekerül a napirendről, mert akkor, ha bármit csinálok, ha elütök egy ártatlan, valaki elüt egy ártatlan gyalogost az utcán, akkor azt mondja, hogy hát előre el volt rendelve, és ez nem az én hibám, engem nem lehet ezért megbüntetni, mert Isten vezette a kezemet. És az életben akkor tulajdonképpen nem beszélhetnénk jó és rossz válasz közötti választásról, mert minden előre el van rendelve, én csak azt teljesítettem, ami nekem meg volt írva a nagy könyvben. Azt viszont látjuk egyértelműen a Bibliából, a Tórából, hogy az egész az a jó és a rossz közötti választás van ráépítve, ez többször megjelenik konkrétan is, hogy elétek tettem a jót és a rosszat, az életet és a halált, és válaszd az életet, és tulajdonképpen az egész büntetés és jutalom fogalma, akár szellemi, akár fizikai értelemben, meg önmagában a jó cselekedetekre való felhívás, akkor nyer értelmet, hogyha van szabad választás. De a zsidóvallás azt mondja, hogy van szabad választás. Hogyan egyeztethető össze a kettő, hogyan lehet ezt a kettőt összehozni. Van mindenféle próbálkozás, ez most nem férne bele a hátralévő időbe, de igazán jó válasz erre, logikai válasz nincsen, és a végső válasz az az, hogy ez egyik azon tulajdonságainak a teremtőnek, ami úgynevezett Nimnahanim Noise, a abszolút ellentmondások halmazába tartozik, ami egy abszolút létezőnek, egy végtelennek belefér a logikájába, számunkra azonban felfoghatatlan. Ez egy olyan hittétel, amin el tudunk gondolkodni, de nem fogjuk tudni megérteni, hogy hogy lehet egyszerű mind a kettő igaz.
Köszönöm szépen.
Akkor a válasz arra, hogy a rabbi, hogy az én döntésem volt, hogy rabbi leszek közben, valószínűleg ebben van valamilyen elrendeltetés. És különben csak, hogy ezért még egy kis fűszert hozzátenni. Ugye van egy olyan válasz, csak ha nagyon tovább visszük, akkor az nem tökéletes válasz, ami azt mondja, hogy az isteni elrendetés arról szól, hogy mi történjen, de nem arról, hogy ki által és hogyan történjen. A probléma, ez egy jó válasz. Ugye konkrétan, ha szabad még csinálni, érdekes szerintem, hogy ugye a Bibliának egy nagyon fontos története, ez az egyiptomi kivonulás. Bizonyára mindannyian hallottunk róla. És ugye ott arról szól a történet, hogy Isten kivezeti a zsidókat Egyiptomból, és közben megbünteti az egyiptomiakat a 10 csapással. A probléma ezzel az, hogy Isten megígérte Ábrahámnak 400 évvel korábban, hogy ez így fog történni. Hogy lehet megbüntetni a szerencsétlen egyiptomiakat olyasmiért, amit ő Isten megígért 400 évvel korábban? Ugye ez ugyanez a probléma. És erre van egy, a Maimonides azt a választ, ugye, aki középkori zsidó filozófus volt, azt a választ adja, hogy Isten azt ígérte meg, hogy lesz egy ilyen nép, aki majd rabszolgasorsba vezeti Ábrám leszármazottait, azt nem mondta, hogy ezek kik lesznek. És ezért lehet az egy, mert ők magukra vállalták ezt a feladatot önakaratból, ezért lehet őket megbüntetni. De nem igazán jó válasz ez, mert végsősorban az elrendeltetésben muszáj, hogy benne legyen az is, hogy ki és hogyan, mert matematikailag különben nem lehetne abszolút az elrendeltetés. Mert előfordulhat, hogy senki nem vállalja magára azt, hogy elvisse azt a gyalogost, és akkor bukott a elrendeltetés, a terv.
Köszönöm. Marázsia, szeretnél?
Igen, hát korábban erről nem volt idő beszélni, de ez nem is volt rész a téma, a szabad akarat, ami ugye egyik aspektusa, hogy miért történnek dolgok, hogy csinálunk dolgokat. Egyik része, mert van egy szabad akaratunk, hogy a másik, hogy az Isten, inkább a Bhagavad Gita mondja, kifejezi, Krishna kifejezi, hogy nem közvetlenül, hanem a sors, vagy igazából Istennek az eszköze, az anyagi természeten át, ez a kettőféle dolog van egyensúlyozva, amennyivel jobban valaki követi Istennek a szabályát, annál jobban szabad az ő szabad akarata. Van a szabad akarat, és az akarat, amikor igazából teljesen szabad, és végre erről szól a ön felszabadulás, amikor valaki felszabadul az ő sorsától, a világnak a hatásától, és teljesen szabadon tud dönteni, de akkor ez egy másik részletesebb téma.
Időnk sajnos véges, illetve hát végtelen, de most a végesbe vagyunk, úgyhogy, de azt hiszem több olyan téma felmerült, ami azt mutatja, hogy mindenképp érdemes ezt a párbeszédet folytatni, a lélekvándorlás kérdése elhangzott, felszabadulás és egyebek, úgyhogy nekem annyi szerepem jutott, hogy szívből megköszönjem mindaként résztvevőnek a ilyen értékes és magvas hozzászólásokat, véleményeket, a közösségnek a türelmet, a figyelmet, és nagyon remélem, hogy ezt hamarosan folytatni fogjuk. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. Köszönöm.